Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, az NN Biztosító Elnök vezérigazgatója, beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Fut a kötelező gépjármű felelősség biztosítási kampány, már akinek az ilyenkor időszerű, mindenki erre a napra már rég megkapta a saját biztosítójától a jövő évre szóló ajánlatát. Az átlagos díj hogy alakul, látják már a számokból?
Az átlagos díjak némileg emelkednek, nyilvánvalóan az összefügg azzal, hogy a szervizköltségek is emelkednek, és a károk mértéke is emelkedik. Azonban ugye ez a nem kampány zajlik most már, mert ugye a gépjármű kampányok ideje már lejárt, ez már annak azoknak a kampányoknak az utóhatása, mert tulajdonképpen így van annak idején, de most már ugye évfordulóra optimalizáltak ezek a szerződések, tehát ugye alapvetően van, akinek már nem a kampányidőszakban jár le a szerződése, és nem akkor kapja meg ezeket a leveleket.
Hogy lehet kalkulálni ezekkel az elképesztően megnövekedett alkatrészárakkal, meg a szervizárakkal, amikor van az, hogy egy autónak az egyik fényszórója kerül 2 millió forintba?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezzel sajnos a biztosítási szektornak folyamatosan kalkulálnia kell. Ugye ez egy nagyon komoly tudományos és aktuáriusi munka. Ugye ez a biztosítási matematika, így van. Akik ugye előrejelzik a káresemények valószínűségét, valamint ugye figyelembe veszik azt is, hogy milyen árakkal kell számolni bizonyos káresemények kapcsán. És itt alapvetően azért gondolom nem árulok el óriási titkot, hogy a károk, illetve a mentési költségek, ugye ez itt nem csak a károkat téríti egyébként a szektor összességében, hanem egyéb ezzel kapcsolatos mondjuk a kármentést, tehát a NAIH felé is elszámolunk balesetek kapcsán. Itt mindenhol növekedés van folyamatosan. Úgyhogy plusz, ugye ez egy másik tényező, hogy nő a magyarországi gépjárműállományok állomány száma, öregszik a gépjárműállomány, de nő a forgalomban lévő gépjárművek száma. Emiatt ugye több a biztosított, viszont ugye magasabb is az esély annak, hogy baleset következik be.
Amikor én egy kockázat közösségbe vagyok a 24 éves Skodámmal, azzal a biztosítottal, akinek egy fényszórója kerül 2 millió forintba, hát az ő fényszórója pont kétszer annyit ér, mint az én teljes autóm. Vagy ő legalább sokkal többet fizet, nyugtasson meg.
Igen.
Az az égnek.
Ez nagyon sok mindentől függ. Alapvetően ez egy, tehát a kötelező biztosítás, ugye most két, ugye amikor gépjármű biztosításokról beszélünk, akkor ugye kötelező gépjármű biztosítások vannak, illetve a kaszkó. Alapvetően ugye a kötelező gépjármű biztosítás az tulajdonképpen egy belépő, megvásárolom azt, a jogot, hogy én a valamilyen nagyobb teljesítményű közlekedési eszközzel a közlekedés része legyek, és ennek a kockázatközösségnek a részévé válok. Ugye ezen a piacon nagyon komoly hatósági szabályoknak kell megfelelni, hiszen ugye ez egy kötelező jellegű biztosítás, így van, és mindenféle részlete ennek a piacnak nagyon komolyan szabályozott. Azonban ugye a biztosítók ezen a piacon belül komoly versenyben vannak egymással, hiszen a akárhány éves Skoda és a nagyon fiatal új autó között is különböző tarifa árakat talál az, aki tarifálni akar.
Teljesítmény számít, ilyenek
teljesítmény,
számítanak.
Életkor, a vezető, a gépjárművezető életkora, a lakóhely. Most már nagyon pontosan a biztosítók között olyan éles verseny zajlik, hogy mikroszegmentálják a különböző szegmenseket, és ott próbálják megnézni azt, hogy hol tudnak versenyképes árat adni, hiszen azért az elsődleges szempont a kötelező biztosítások esetén az ár legtöbb esetben az ügyfelek között, tehát hogy ki tud az adott személyes és gépjármű paraméterek mellett legkedvezőbb árat elérni.
Persze,
ezen a
mert az ügyfél úgy hiszi, úgy tudja, és azt érzi, hogy a kötelező biztosítás az neki nem szolgáltat semmit, az valaki másnak szolgáltat, akinek ő kárt okoz.
Így van, de maga a rendszer, mivel ez egy kötelező jellegű, neki is, az ő, őt is védi. Tehát ez egy olyan rendszer, amiben, mivel kötelező kötelezően kell belépni, ezért mindenkit véd valójában. Aki megveszi a jegyet, az megveszi azt is, hogy más is védve van, tehát ő is védve van más akártal okozott balesetektől.
De mennyire zárt a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási rendszer? Azért kérdezem, mert velem történt meg, tehát valószínűleg igaz, hogy hátulról talált el egy olyan közlekedésben résztvevő társam, akinek nem úgy kötelező biztosítása nem volt, de még jogosítványa se volt életében se. Az autó se az övé volt. A rendőrt, aki ott helyszínelt, annak a meglátását most gyermekvédelmi okokból nem idézném, de hát valószínűleg nem volt egyedül, mert a rendőr nem volt nagyon meglepett, amikor ezt konstatálta.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a biztosítók azok azt tudják tenni, hogy azokat biztosítják, akik ezt megváltják. Ugye a hatóságoknak a feladata az, hogy kiszűrjék azokat, akik kötelező biztosítás nélkül vesznek részt a közlekedésben. Ugye erre a biztosítóknak semmilyen hatósági jogosítványuk nincsen. Ez egy folyamatos küzdelem, ez nyilvánvalóan elsősorban egy hatósági feladat. A biztosítók is folyamatosan, és a MABISZ is folyamatosan együttműködik a hatóságokkal abban, hogy a biztosítottak száma teljes körül legyen a közlekedésben résztvevők, és a tapasztalatunkat egyébként meg is osztjuk a hatóságokkal. Tehát ebben mi tulajdonképpen egy segédszerepet tudunk betölteni, és a tapasztalatainkat, illetve azokat a viselkedés formákat próbáljuk meg kiszűrni, ahol a biztosítással próbálnak csalni, tehát hogy nem fizetik meg a díjakat, próbálnak úgy tenni, mintha biztosítottak lennének, de mégse biztosítottak. Nagyon sokféle van, nem akarok most itt a rádióba tippet adni, de a lényeg az, hogy mi ezt próbáljuk szűrni, és folyamatosan a hatóságokkal együttműködni abban, hogy ez, az ilyen jelenségek a lehető legritkábban forduljanak elő.
Mondta az előbb, hogy a biztosítók képesek arra, hogy egészen kis mikroszegmentálást csináljanak. Meg tudják ma már mondani azt, hogy melyik településen feltehetően hány baleset lesz? Mert az áramszolgáltató például meg tudja mondani, hogy a hálózata a jövőben, nem a jelenben, a jövőben mikor fog meghibásodni. Mert alkalmazásokat használ.
Igen, egyre pontosabbak ezek az előrejelzések.
És ezt a kalkulációban már tudják használni?
Ezt kell használni, mert ha egy biztosító sikeres akar lenni ezen a piacon, akkor neki nagyon pontosan kell tudnia tarifálni, hiszen ugye, ha ő rossz árat ad meg, tehát túl olcsó árat ad meg egy biztosítotti szegmensre, akkor azon vesztesége fog keletkezni. Ha túl magasat, akkor pedig nem lesz ügyfele, mert akkor senki nem fog nála a tarifát, tehát hogy nem fog nála biztosítást kötni. Tehát ez egy elemi érdek, ez egy zárt rendszer ilyen szempontból, ahol a biztosítók különböző szempontok alapján igyekeznek maguk számára jónak ítélt ügyfeleket megszerezni.
Ez egy nagyon öldöklő versenynek látszik kívülről, amióta vannak online alkusz cégek, akik percek alatt meg tudják mondani, hogy melyik a nekem legjobb biztosítás, és ha én elakadok, akkor egy perc múlva jelentkezik valami szakember, akinek ez a szakmája, és ő megmondja nekem, hogy hol kössek biztosítást. Ez kisimítja az árakat, vagy nem simítja ki az árakat? Tehát mindenki nagyjából ugyanannyit próbál ajánlani,
Nem. Ha valaki tarifál, most nem tudok minden részszegmensre pontosan adatot mondani, de óriási különbségek lehetnek árak között. És vannak is, és ez a verseny. Tehát, hogy vannak olyan biztosítók, akik egy-egy adott szegmensre, vagy egy-egy adott célcsoportra jobb árat adnak, sokkal jobb árat adnak, mint más biztosítók, mert az ő számításaik szerint abban a szegmensben van potenciál alacsonyabb árak mellett is. Ez a verseny. Tehát, hogy, és valóban, amit szerkesztő úr mondott, az online tarifálás, tehát az összehasonlító oldalak megjelenésével ez a verseny még sokkal élesebb lett, hiszen ugye az ügyfelek egy nagyon egyszerű és transzparens felületen nagyjából minden szegmensben szinte az összes biztosító ajánlatát meg tudják nézni, és össze tudják hasonlítani.
A Mobisnak van ilyen összehasonlító oldala.
Ez a nem ilyen jellegű összehasonlító oldala van, mert amiről, amit a köznyelv összehasonlító oldalként jellemez, az ugye egy olyan oldal, ahol én tudok is tarifálni, és meg is köthető. Nekünk egy navigátorunk van, ami egy ilyen árösszehasonlító oldal, de az nem egy, nem az a, nem abban az értelemben, tehát ez nem egy kereskedelmi felület, tehát ott nem lehet...
Nem alkusz.
Nem alkusz, így van.
A kaszkó biztosításokat, annak a penetrációját hogy lehetne növelni? Azért kérdezem, mert ismerősöm mondta, hogy hát az öreg autójának már fölmondták, mert arra már nem lehet kaszkót kötni.
Ez egy nagyon régi célkitűzése a Magyar Biztosítók Szövetségének, hogy a kaszkó biztosítások száma, amely jelenleg sajnos megint csökkenésnek indult, azt növelni lehessen. Ugye a kaszkó piacot is, ugyanúgy, mint a kötelező biztosítás piacát is nagyban meghatározza a gépjármű állomány és a gépjármű állomány kora. Ugye, ahogy mondtam, a kötelező biztosítás esetén ugye Magyarországon megfigyelhető, hogy gépjármű állomány növekedés, ezzel párhuzamosan ugye nő a kötvényszám is, a biztosítottak száma is, ugye a biztosított gépjárművek száma is. Egy másik tendencia is megfigyelhető, ez pedig a gépjárművek átlag életkorának növekedése. És ez sajnos negatívan befolyásolja a kaszkó biztosítások számát, hiszen valóban elmondható az, hogy a kaszkó biztosítások jellemzően a fiatalabb, nagyobb értékű gépjárműveknél penetrálnak jobban, mint az idősebb gépjárműveknél. Nem mondanám azt, hogy minden esetben csak akkor éri meg kaszkót kötni, ha valakinek egy vadonatúj, nagyon nagy értékű gépjárműve van. Ott mindenképpen ajánlatos, hiszen ott ugye csillagászati károk tudnak keletkezni. De azért ugye a lopáskár, meg egyéb károk esetében azért egy idősebb, jól karban tartott gépjárműnél is érdemes lehet tarifálni. Ugye ami jelentősen javíthatná a kaszkó penetrációt, az egyrésztről egy tudatosabb ügyfél hozzáállás. A másik, ami egy olyan szempont, amivel a Mabisz foglalkozik, az, hogy a javítási költségek biztosított gépjárművek esetében a méréseink szerint meghaladják az egyéni vevők által tapasztalt javítási költségeket. Ugye ezek a magasabb költségek, ezek a javítóműhelyekben tapasztalt magasabb költségek, ezeket érvényesíteni kell ugye a biztosításokban is. Tehát itt feltétlenül jó lenne egy változás, és ebben a Mabisz szeretne is valamilyen módon előrelépni, hiszen mi ugye nagy vevői vagyunk a tagbiztosítóink nagy vevői ezeknek a szervizeknek, szerelőműhelyeknek.
Másképp fog a szerviz szeruzája, ha én kaszkóval javítatom az autót, mint hogyha oda megyek, és nincsen kaszkó?
Hát erre vannak sejtéseink, igen.
De ilyen a piac, hát persze az ember akkor megpróbál megalkudni, és amikor a kaszkóval szemben, akkor azt mondja a biztosító, hogy hát ott van egy hatalmas biztosító, vele nem fogok alkudni, mindent ráírok, amit csak el tudok képzelni. Valószínűleg szabályos, tehát lehet azt úgy is csinálni, de ezt el kell fogadni, az élet ilyen, menjünk tovább, és kész.
Én azt gondolom, hogy ez azért nem teljesen jó, mert hogyha ugye csökkenni tudnának ezek az árak, akkor a kaszkó penetráció is növekedni tudna, hiszen ugye ez is egy versenypiac, tehát a kaszkó piac is egy versenypiac, ott is érvényesíteni kell minden olyat, minden piaci szereplőnek, minden olyan jelenséget, ami javíthatja az árérték arányt. Tehát ebben az esetben ugye egy magasabb kaszkó penetrációval lehetne számolni, és ugye ebben az esetben egy tőkeerős vevő jelenik meg ugye a szervizeknél, hiszen ugye amikor egy biztosított biztosító áll a számla másik végén, vagy fizetőként, ott azért nem nagyon szokott előfordulni az, hogy nem tudok fizetni, nincs rá éppen annyi pénzem. Tehát így ezeket a szempontokat hosszú távon figyelembe lehetne venni. A magasabb penetráció pedig egy magasabb forgalmat és egy nagyobb biztonságot is jelentene egyébként véleményem szerint a szervizek számára is.
A bevő számára nagyobb biztonságot jelentene, hogyha ez a piac ez normalizálódna? Szokták mondani, hogy a kaszkó piac, meg a szerviz díj piac. Szokták mondani, hogy ha a kaszkóval áll szemben a szerviz, akkor a biztosító embere meg fogja nézni, hogy az úgy vele megcsinálva, ahogy kell, és nem mondjuk kikalapálva van, amit ki kellett volna cserélni.
Itt van egy minőségbiztosítási rész is, így van, illetve nyilvánvalóan a nem minden egyes esetben, de szúrópróbaszerűen ugye az is, azt is ellenőrzik a biztosítók, hogy milyen módon történt meg a javítás, tehát hogy ne az legyen,
ha már elkérték
hogy,
az árat.
Igen, így van. Tehát ez van egy minőségbiztosítási szempont is. Ebben a szempontból ugye az ügyfél, aki ugye kaszkó biztosítással rendelkezik, az kap egyfajta védelmet is a biztosítótól, amellett, hogy ugye a kárát is fedezik.
Mi a biztosító szempontjából a jó autóvezetői gyakorlat? Megvan a karamból. Egyezkedjek, hívjak rendőrt, mert az a biztos, hogyha van ott a menetben egy hatóság, vagy mindenki menjen a útjára, szóljon a saját biztosítójának. Tehát mi az, amire a biztosító azt mondja, hogy ez profi, ezt így kell csinálni?
Hát a kárbejelentőt rendesen ki kell tölteni. Az, hogy rendőrt kell hívni minden esetben, az arra az nem feltétlenül szükséges.
Nincs annyi rendőr a világon.
Nincs annyi rendőr a világon, és nyilvánvalóan azért azokban az esetekben, ahol személyisérülés történik, ott ugye kötelező is a rendőrök jelenléte, mindenféle egyéb okból kifolyólag is. Én azt gondolom, hogy ha egyértelmű az eset, és mindenki elismeri, akkor csak arra van szükség, hogy mindenki rendesen kitöltse a kárbejelentőt. Ezt most már elektronikus formában is meg lehet tenni, papíron is meg lehet tenni. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb vezetői viselkedés. Ha nyilvánvalóan vita van a felek között, tehát nem lehet megállapítani, vagy nem jutnak egyességbe arra, hogy kinek a felelő, ki okozta a balesetet, akkor azért mindenképpen ki kell hívni a rendőrt.
Amikor egyszerű megítélésű az eset, nem adtak elsőbséget, akkor nem elég ott írni egy polgári jogi szerződést. A. Elismeri, B. Tudomásul veszi, megcsinálunk annyi fényképet, amennyi. És akkor ezzel mehetünk, és akkor nem kell semmilyen kárbejelentőzni, és kész?
Nem. Nem, a kárbejelentő az.
Én elképzelem a helyzetet, amikor ott állunk, összetölt autó, mindenki dudál, mindenki mondja, hogy menjetek már innen, és akkor mi elkezdjük vagy a papírt, vagy az e-kárbejelentőt bingizni. És rettentő idegesek vagyunk.
Hát, de egy polgári szerződést megkötni sem azért két perc, vagy ha nem két jogász ütközik, akkor nem biztos, hogy valaki elő tud a mellén zsebéből varázsolni egyet. Nem, a kárbejelentő az egy forma nyomtatvány, amit arra találtak ki, hogy az ilyen eseteket rendezzék. Ugye, ha és amennyiben megegyeznek abban, hogy ki okozta, és ha és amennyiben készül néhány fénykép egy telefonnal, én akkor azt gondolom, hogy félre lehet állni egy olyan helyen, ahol a közlekedést nem zavarják olyan mértékben, hogy az mondjuk megálljon, és akkor ezeket el lehet intézni. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy baleset után nyugodjon meg, higgadjon le, esetleg töltsön el egy pár percet, anélkül, hogy most azonnal elkezdje a papírok kitöltését.
Egy kárbejelentőben csak annyi van, hogy állítsa le a motort, vegye fel a sárga jelvényt, az nincs benne, hogy nyugodjon meg, igyon egy kávét.
De mindenképpen jó, ha az ember megnyugszik, még akkor is, ha egy kisebb baleset történik, az nem egy szokásos élethelyzet, tehát abban az esetben az embereknek a nyilván vérmérséklettől függően a
kezelába remeg mindenkinek, de baleset után szörnyű hangja van az autónak, ha összetörik.
Pontosan. Ezt érdemes lehiggadni. Ha nem történik személyi sérülés, ami a legfontosabb dolog, akkor azt gondolom, hogy azért pár perc alatt, nyilván itt ez is egyéntől függő, ezt a valamelyes nyugalmi állapotot el lehet érni, és akkor kell elkezdeni az adminisztrációt. Egy olyan világban élünk, ahol a biztosítók, meg minden szolgáltató igyekszik az adminisztrációt csökkenteni, ezt a bürokráciát, azonban egy eseménynek a rögzítése, valamilyen keretek között, az mindenképpen szükséges. Tehát azt ott még nem tartunk, hogy két fénykép, meg két smiley, és mehetünk tovább.
Mesterséges intelligencia.
Így van. Lehet, hogy el fogunk ide jutni. Most még nem itt tartunk, de nem is egy megugorhatatlan akadály egy ilyen kitöltés, egy ilyen kárbejelentő kitöltés.
Mi van abban az esetben, hogyha a okozófélnek van kötelező biztosítása, de nekem meg van kaszkóm, akkor én kezdjem el kaszkóra csináltatni, de hát akkor nem fogom rontani a kaszkómnak a feltételeit.
Nem. Semmiképpen.
Egyértelmű, hogy nem. Ha van kötelező, mindig arra.
Így van.
Jó, nekem tanácsolták már, hogy nem csináljuk úgy, hogy maga majd a kaszkójával, és akkor majd később intézzük.
Hát attól függ, hogy ki tanácsolja. Én mindenképpen neutrális, független személytől kérnék tanácsot, tehát nem attól, aki a balesetet okozta, mert ő nem biztos, hogy teljesen semleges ebben a kérdésben. Nem nagyon tanácsoljuk azt sem, hogy rendezzük el készpénzben, adok neked ezt, azt, amazt, de mindig igyekezzen az ember egy a hivatalos utat járni, mert egy sok baleset, főleg a modern autóknál után nem biztos, hogy megállapítható az, hogy milyen kár ért egy adott gépjárművet.
Nem tehát látszik kívülről, nem látszik, csak belülről látszik.
Így van. Illetve nagyon sok olyan eszköz is sérülhet, amelyeknek a javítása jelentős összegeket emészthet föl, azonban nem jeleznek azonnal, tehát hogy nincs egy azonnali valami látható sérülés. Úgyhogy én mindig javaslom azt, hogy erről szülessen valamilyen egy kárbejelentő, hiszen az későbbiekben problémát jelenthet, hogy utólag már, ha okosban oldották meg a baleset résztvevői a dolgot, utólagosan már nem biztos, hogy működni fog a kárbejelentés.
Hogyha megvan az e-kárbejelentő, akkor azt a biztosítók, mind a kettő valós időben látja, akkor kell telefonálgatnom a saját biztosítómnak, hogy ez és ez történt. Nem, jó napot, vagy az megy
nem, a dolgot? Nem, elméletileg a biztosító, legtöbb esetben a biztosító fogja fölvenni a kapcsolatot az ügyféllel.
Nekem bármilyen kárenyhítési kötelezettségem ott van-e, mint mondjuk egy lakásbiztosításnál, amikor azért illik megfékeznem a tüzet. Ott az autónál, amikor ott állunk törötten. Vagy ott nincs ilyen?
Hát a gépjármű vezetés az egy veszélyes üzem, ugye? Tehát ott azért alapvetően mindig törekedni kell arra, hogy másnak ne okozzunk kárt. Tehát ugye arra nem lehet hivatkozni, ha valaki okoz egy hatalmas balesetet, hogy leesett a hó, nekem nem volt nyári gumi, nem, tehát mindig úgy kell részt venni a közlekedésben, ez egy baleset esetén is igaz, hogy olyan módon kell viselkedni, hogy az másokat lehetőleg kevésbé veszélyeztesse, vagy ne veszélyeztesse. Ez a felelősség, ez minden helyzetben adott, tehát semmilyen olyan körülmény nem ment föl felelősség alól, amelyet én egy viselkedésemmel, vagy egy megelőző intézkedéssel el tudtam volna kerülni.
A magyar biztosítók odafigyelnek az autóvezetők gondosságára, tehát ha valami mondjuk nem kötelező, mint Ausztriában egy bizonyos időszakban a téli gumi, de mondjuk épp észre belátható, hogy kellene. Nekem van, a másiknak nincs. Akkor ő rosszabb elbírálás alá fog kerülni? Vagy ha nem kötelező, hát akkor így jártam. Én hiába fektettem be, ugyanannyit fog fizetni.
Hát ugye egy biztosítónak nagyon, nagyon kevés eszköze van arra. Most már jelentek meg próbálkozások arra, hogy mérjék a futásteljesítményt különböző eszközökkel. Ugye bizonyos biztosításokat kibe lehet kapcsolgatni. Technikailag van már lehetőség arra, hogy ilyen nagyon egyedileg tarifáljanak. Tehát mit tudom én, egy ilyen klasszikus tarifálásnál ugye a futásteljesítmény azt megadja valaki, de hogy az valójában mennyi lesz, azt nem lehet visszamérni minden adott időpillanatban. Erre vannak már törekvések, hogy igyekeznek a biztosítók olyan eszközöket bevezetni. Ezek még nem terjedtek el nagyon, amivel esetleg mérni lehet a viselkedést, és aki úgy ítéli meg, hogy ő nagyon szabálykövető, vagy nagyon keveset autózik, azok kaphatnak ugye kedvezményeket.
Hiszen ez más, mint a bónusz-málusz.
Ez egy más rendszer, ezek olyan eszközök, amivel az autók ról adatokat gyűjt a biztosító, és akkor ezeket az adatokat használja arra, hogy mondjuk valamilyen kedvezményt adjon, vagy akár a, mondjuk a díjat megállapítsa. Ezek még nem elterjedt technológiák. Én azt gondolom, hogy ezek majd valamikor el fognak terjedni. De az, hogy mindenféle egyéb szempontot egy biztosító mérjen, hogy most kinek van téli gumia, ki hogy vezet, attól még azért messze állunk.
Bevezették a kötelező biztosítást a mikromobilitási eszközökre. Tiszta, hogy mi a mikromobilitási eszköz? Gázkarral húzható elektromos bicikli, 50-nel megy a roller, amiből ki van ütve a sebességkorlátozó csíp, vagy az elmenjen a büntetőjogi kategóriába. Tehát önök tudják, hogy mit kell biztosítani?
Mi tudjuk, hogy mit kell biztosítani. Én egy picit távolabbról kezdeném ezt a témát. Ez egy nagyon forró téma, több szempontból is. Az látszik a statisztikákból, hogy ezek a különböző elektromos mikromobilitási eszközök, ezek nagyon sok balesetet okoznak, és nagyon sok balesetnek az elszenvedői. És nagyon magas a fiatalok aránya, akik ezeknek a baleseteknek a részesei. Ugye én ezt, ha egy kicsit a jelenséget vizsgáljuk, ugye itt van egy olyan probléma, amit sajnos máshogy nem lehet, én azt gondolom, hogy megoldani, mint tanulással, az, hogy ezek a mikromobilitási eszközök, e-rollerek, ugye ilyen különböző elektromos akkumulátorral hajtott eszközök, ezek egy új helyzetet hoztak a közlekedésben. Tehát a közlekedés régi szereplői, a buszsofőrök, az autóvezetők, a villamosvezetők, a gyalogosok, azok egész egyszerűen nincsenek hozzászokva ezekhez az eszközökhöz még.
Egykerekű, giroszkópos cuccal 80-nal megy a belső sávban, nem is lehet hozzászokni.
Hát az extrém dolgokhoz nem lehet hozzászokni, de azért ahhoz nyilvánvalóan, és szerintem már szoknak hozzá az emberek, hogy új típusú eszközök jelennek meg a közlekedésben. Nyilván annak idején, amikor a lovaskocsik mellett megjelentek a benzines autók, vagy azok a gépjárművek, amelyek nagyobb sebességre voltak képesek, ez is egy olyan jelenség volt, amihez hozzá kellett szokni a közlekedőknek. Én azt gondolom, hogy ezt is tanulnunk kell, és szoknunk kell. Ugye azok, akik ezekkel az eszközökkel járnak, azoknak ki kell alakítani a saját szokásaikat, illetve ezen szokások mentén majd a hatóságoknak is meg kell határozni azt, hogy ezt az új kört, ezt a közlekedésben szereplő új kört hogyan tudják ellenőrizni, és hogyan tudják kiszűrni azokat az extremitásokat, amiket ön is említett, a 80-nal egykereküző belső sávban haladókat. Nyilvánvalóan, ahogy a gépjárművek esetében is, vagy a személygépkocsik esetében is vannak olyan szereplők, akik abszolút a szabályok teljes körű áthágásával vesznek részt a közlekedésben. Ezeket valamilyen módon szankcionálni kell. Azonban a többinek meg valahogy helyet kell biztosítani az utakon. Én nem gondolom azt, hogy ezek a jelenségek, ezek el fognak tűnni. Tehát ezek az eszközök egyre több embert fognak vonzani, és egyre több embernek fognak mobilitási megoldást kínálni. Ezért az együttélést kell majd megtanulnunk.
De most lehet biztosítani bármit, ami nem regisztrált? A rollernek nincs rendszáma. Az egykerekűnek nincsen rendszáma. A gázkaros biciklinek ugye, nincs rendszáma.
Mi biztosítani lehet, hiszen biztosíthatunk ugye olyan ingóságokat, ingatlanokat, amelyek nincsenek egyedi azonosítói. Itt az a kérdés, hogy hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy valaki biztosítással rendelkezik, aki a közlekedésben szerepel, és nincs olyan látható egyedi azonosítója, amit mondjuk tömegesen vagy nagyon egyszerűen ki lehet szűrni. Ugye ma egy rendszámmal rendelkező személygépjárműnek az ellenőrzése az nagyon egyszerű, hiszen egy rendőr autó kamerája azonnal ki tudja dobni azt, hogy ez egy lopott gépjármű, vagy akár olyan lejárt forgalmival rendelkező gépjármű, akinek nincs biztosítása. Ez egy elsősorban egy hatósági feladat megoldani azt, hogy hogyan lehet ellenőrizni. Mert ha ellenőrizni lehet, és szankcionálni lehet, akkor ugye nagyobb kedvel, nagyobb lendülettel fognak azok, akik ennek a körben közlekednek, majd biztosítást kötni, ha ez számukra elő van írva. Ma ez a piac, vagy ez a szegmens, ez nagyon sok kihívással küszködik. Ugye van teljesítménykorlát, van egy csomó minden olyan, vagy limit, amit ma nagyon nehéz ellenőrizni, vagy szinte lehetetlen ellenőrizni, hiszen rettentő komplikált technikailag ellenőrizni, hogy milyen teljesítményű az
adott tendőler. Fékpad, hogy rátegye a rollert, fogalma nincs.
De valamilyen módon ezt előbb-utóbb meg kell majd oldani. Minél többen vesznek részt a közlekedésben ilyen eszközökkel, annál inkább majd ki kell azokat a szabályokat alakítani, hiszen egy idő múlva a rendszernek valamilyen módon részévé kell őket tenni tömegesen. Én azt gondolom, hogy ez meg lesz oldva. A megoldást én se tudom, de biztos vagyok benne, hogy ahogy majd tanuljuk ezt az új közlekedési formát, hozzászokunk, úgy lesz a balesetek száma egyre kevesebb, úgy lesz majd a tudása a használóknak és a közlekedőknek is egyre jobb, és a hatósági keretrendszer is úgy fog fejlődni. Ugye ez is egy reakció, tehát először meg kell tapasztalni a kihívásokat, és arra tud majd a szabályozó valamilyen pontos szabályozást hozni. És ugye ez a szabályozás nem biztos, hogy a jelenlegi fog megmaradni, sőt biztos, hogy nem, ez fejlődni fog idővel.
De a cél az lenne, hogy aki veszélyes üzemben vagy a közlekedésben általában részt vesz, mondjuk egy kerékpárral vagy rollerrel, annak a saját jól felfogott érdekében legyen biztosítása, hogyha mondjuk letöri a kanyarba az 1 millió forintos tükröt, mert hát van olyan autó, aminek ennyibe kerül a tükre, akkor azt ne zsebből kelljen kifizetni?
Pontosan.
Ezt el kéne magyarázni az embereknek.
Pontosan, ugye ez lenne az érdek, hiszen nem csak egy 1 millió forintos tükröt lehet letörni. Ugye a jellemzőbb az, hogy kikanyarodik valaki egy autós elé, elrántja az autós a korlátot, vagy a kormányt, és mondjuk két autó totálkárosra törik egy ilyenbe. Ugye a baleset okozója, az ki? Az, aki kikanyarodott mondjuk egy e-rollerrel egy autó elé. Az autós az megpróbálta ugye a kárt elhárítani, de okozott vele egy nagyon nagy anyagi kárt. Jó esetben mondjuk személyisérülés nem történik. Azonban ezekben az esetekben azért az lenne a fair és igazságos, hogy annak a biztosítása fedezze ezt a kárt, aki ezt valójában előidézte.
Tehát a biztosító ilyenkor helytállna? Nem mondaná azt a biztosító, hogy
van, hogyha egy biztosított, ha egy biztosított robogós okoz egy ilyet, akkor természetesen ugye az ő biztosítása kell, hogy helytálljon.
Amennyiben van neki.
Amennyiben van neki. És ugye ez a pont az, ahol szerintem könnyen belátható, hogy mindenkinek az az érdeke, főleg azoknak, akik legálisan vesznek részt a közlekedésbe, hogy a biztosítottak köre az minél teljes körűbb legyen. Uh-huh. Hiszen ugye így jöhet elő így állhat elő az a rendszer, amiben egymást védjük tulajdonképpen.
A lakásbiztosítások, azok, volt egy kampány, egy központi kampány, nem is a biztosítók határozták el, ez egy állami kampány volt. Ez most megújult ennek hatására? Az emberek elgondolkodtak, frissítették, értékre emelték? Hogy látják?
Itt is egy kicsit távolról kezdenék. A lakásbiztosítások piaca az, én azt gondolom, hogy magyarországi biztosítási szektor egyik gyöngyszeme, amire méltán lehet büszke a szakma, és főleg az azt művelő biztosítók. Mit értek ez alatt? A magyar lakásbiztosítások penetrációja az a Mavisz mérése szerint körülbelül 80%-os. Ez azt jelenti, hogy a lakásállomány 80%-a biztosított. Erről nincsenek nagyon pontos statisztikák, de a viszonylag jó méréseink ezt mutatják. Ez azt is jelenti, hogy a biztosítható lakások nagyon nagy többsége az biztosított. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az is nagyon fontos, hogy a magyar lakásbiztosítások azok megfelelő és jó fedezetet biztosítanak az ügyfelek számára. Mit értek ez alatt? A magyar lakásbiztosítások szinte teljes fedezetet nyújtanak az ügyfelek részére, természeti katasztrófák esetén is, árvizek, tűzvész, stb. Esetén. Ez nem minden piacra jellemző. Vannak fejlett nyugat-európai piacok, ahol ilyen vagy olyanokból kiüresedtek a lakásbiztosítások, és bizonyos nagyon komoly kockázatok kikerültek a biztosítások
minden
köréből.
Minden évben elviszi a hurikán azt, mint biztosító, aki minden évben újraépíteni, ilyesmire gondol?
Hát nem teljesen ilyesmire gondolok. Van egy úgynevezett Protection Gap nevű jelenség, ami akkor állhat elő, ha egy lakásbiztosításnál, amelyik azért egy bonyolultabb termék, olyan szintű árverseny alakul ki, és az ügyfelek nem veszik figyelembe a minőséget, csak az árat, hogy a biztosítók ugye úgy maradnak versenyben, hogy bizonyos kockatokat kivesznek. És hát volt olyan, és ez Európában is nagyon fejlett, nyugat-európai országokban is vannak olyan piacok, ahol ez jelen van, és mondjuk egy nagyobb természeti katasztrófánál alig van olyan biztosított, akinek mondjuk egy árvíznél kifizetik a kárát. Ugye ez belátható, hogy ez miért jelentene óriási problémát Magyarországon. De a jó hír az, hogy ebben Magyarországon nagyon jó a biztosítás mértéke is, tehát a fedezettség mértéke is, illetve nagyon jó az árérték arány is. Ez is európai összehasonlításról beszélek. A kampány, ami tavaly indult, tehát a lakásbiztosítási kampány, ami tavaly indult, idén volt a második kör, és jövőre lesz egy harmadik kör mindenképpen. Ugye az állami akarat az volt, vagy a szabályozói akarat szempont az volt, hogy az emberek szintén hasonlítsák össze a biztosításaikat. Tehát, hogy legyen egy verseny, mozduljon meg a piac kicsit jobban. Az első évben ez 500 ezer szerződés áttarifálását, átkötését jelentette.
Bocsánat, ez sok vagy kevés az összes?
Hát ez Magyarországon ugye 3,3 millió körüli a lakásbiztosítások száma. Ehhez képest én azt gondolom, hogy ez egy jelentős szám, tehát egy jelentős számba mozdultak meg az ügyfelek a tavalyi évben. Idén ez már egy ilyen 430 ezeres számot jelentett, egy kicsit csökken ez az átkötési szám, áttarifálási szám. Azonban ez okozott egy elmozdulást, egy árérték arány növekedés történt, tehát azt lehet mondani, hogy a biztosítási összegek azok nagyobb mértékben nőttek, mint a biztosítási díjak.
És miért bocsánat, nem azok mozdultak meg a második évben, akik az első évben látták, hogy a mindenségét, hát ez jó.
Vagy egy új 400 ezer részben így volt, részben nem. Tehát, hogy voltak olyanok, akik mind a két évben tehát rászoktak erre a tarifálásra, de nem teljes körül az átfedés, tehát újak is részt vettek a tarifálásban. A pontos statisztikákat még mindig nem látjuk, de ez egy viszonylag jelentős szám volt. Ugye, ami nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a kampányról beszélünk, az nem csak arra jó, hogy az ember azt nézze meg, hogy hol a legolcsóbb a biztosítása, hanem nézze át a lakásbiztosítási kötvényét is. Hiszen, ugye arról szerintem itt a rádió hallgató is sokat hallhattak, hogy milyen mértékben emelkednek a lakásárak, vagy az építőipari árak is milyen mértékben emelkednek. Ugye nagyon fontos, amikor egy lakásbiztosítási kötvényen van, és abban vannak különböző fedezetek, üvegkár, akkor azt azért érdemes egyszer végignézni évente, hogy az az üvegkár, ami be van rakva, az mondjuk egy laikus szemmel is megítélhető módon vajon fedezne-e egy olyan kárt, amikor nekem kitörik egy nagy felület, egy üvegfelületem, és egy szakember ki kell, hogy jöjjön, és mondjuk kicserélje az ablakot, vagy az ablaküveget.
Tehát úgy kéne karban tartanom az üvegkár beállítást, mint ahogy az üveg meg a szakember árak emelkednek?
Hát igen, így van. És ugye ezért indexálnak a biztosítók rendszeresen, hogy ez a fedezettség megmaradjon. Azért nagyon fontos ez, és azért hangsúlyoznám ezt ki, mert ugye a magyar lakosság vagyonának egy nagyon jelentős része az az ingatlan vagyonban van.
A legnagyobb vagyonunk.
Így van. És ennek a kellő mértékű biztosítása az nagyon fontos, hiszen ugye ennek vagyunk a leginkább a vagyoni oldalról kitéve. Tehát ez egy nagyon fontos célja a biztosítóknak, hogy megőrizzék a fedezettség mértékét. Ugyanis ugye ez az autó persze egy nagyon komoly és néha nagyon drága vagyontárgy,
de azért egy szalomból a felét éri.
Igen, és egy nem biztos, hogy az élethez feltétlenül szükséges. Persze nagyon fontos, nagyon sok ember nehezen tudná elképzelni az életét, de lakás nélkül még nehezebb. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy az a vagyontárgy az megfelelő fedezettel legyen ellátva. Ha nagyon pici a fedezet, akkor az valójában egy nagyon komoly vagyonvesztést tud okozni, mert egész egyszerűen nem fogja fedezni azokat a károkat, amik keletkeznek a lakásban. Ezért fontos az, hogy ezt karban tartsuk.
De bocsánat, hogy kell karban tartani? Egy átlagos felhasználó írja be a saját elektronikus alkusz oldalába az ingatlana általa ismert adatait? Általában, mi a módszer, vagy forduljon egy profi alkuszhoz, hogy mondja meg?
Hát általában igen, valamilyen közvetítőn keresztül történik ez a... ugye most már itt is megjelentek az online értékesítési csatornák, és a szerepük is nő, de még mindig nagy szerepe van a személyes üzletkötői, tehát tanácsadói, többes ügynöki, alkuszi hálózatok szerepe az jelentős. Ugye az ő segítségükkel meg lehet mondani azt, hogy kinek milyen típusú ingósága és egyéb felszerelési tárgyai vannak az ingatlanban, tehát mit tudom, milyen típusú nyilászárókkal rendelkezik, milyen fűtési rendszer, stb. Nagyon sok féle dolgot lehet biztosítani, és kell is biztosítani. Ami a legfontosabb az, hogyha van az embernek egy jó kötvénye, egy biztosítási kötvénye, akkor általában a biztosítók felajánlják az indexálást, pontosan azért, hogy ez az érték automatikusan lekövetésre kerüljön. Azonban időről időre nem árt ezt is átnézni, főleg akkor, ha egy nagyobb felújítás történik az ingatlanba, vagy pedig olyan eszközök kerülnek be az ingatlanba, amelyek mondjuk nagy értékűek, vagy speciálisak, hiszen ugye a biztosítások, ezek a lakásbiztosítások ugye ilyen különböző módozatokkal, különböző ilyen, hát hogy mondjam, ilyen karácsonyfaszerűen ugye fölöltöztethetőek a különböző fedezetekkel, és ezeket érdemes néha átnézni. Ezt nem kell feltétlenül évente, de időről időre jó átnézni, és akkor meg lehet nézni, hogy akkor én mennyi ékszerre rendelkezem mondjuk otthon, vagy milyen bútoraim vannak, mert ezekre mind ugye megvannak a kötvényben a fedezetek, amiket átnéz az ember, és akkor meg tudja ítélni, hogy van-e fedezete, vagy nincs. De Magyarországon ez egy jó állapotú szegmens, tehát itt jók a fedezetek, az árérték arány is jó, úgyhogy ez egy kifejezetten büszkesége a magyar biztosítási szektornak.
Az egészségbiztosítási szektor az milyen? Annak hasítania kéne, hogyha az ember ránéz mondjuk az állami egészségügy és a magánegészségügy viszonyának változására? Egyre több embernek kéne fölismernie, hogyha azt ki akarja fizetni, akkor idejekorán biztosítás kell.
Az egészségbiztosítás hasít is. Az egészségbiztosítással... tehát ez egy növekvő piac, egyre nagyobb az igény az emberek részéről. Ma jelenleg az egészségbiztosítások túlnyomó részét azt úgynevezett csoportos egészségbiztosítások adják.
Tehát a munkáltató csinálja.
Így van. Vagy valamilyen közösségképző erő. Ez lehet akár egy pénztár is, vagy valamilyen, ugye a csoportos biztosításnak az a lényege, hogy valamilyen csoportra legyen kötve. Ennek biztosítás technikai okai vannak, ma Magyarországon egyéni mondjuk járóbeteg ellátást, szolgáltatás finanszírozó egészségbiztosítást nem annyira racionális kötni anyagilag, biztosítói oldalról semmiképpen sem. Ezért vannak ezek a csoportos biztosítások, és így van a jellemző az, hogy a munkáltató köti, és akkor vagy ebben vállal valami részt a dolgozó, vagy ezt a munkáltató teljes egészében kifizeti. Ez azt túlnyomó többségben, ugye járóbeteg ellátási szolgáltatásokat nyújtanak a nyújtunk biztosítóként cserébe. A fekvőbeteg, tehát az ilyen nagyobb műtéti beavatkozások még nem annyira elterjedtek Magyarországon. Ugye ez a különböző ilyen, nem tudom, fülörgégészet, valamilyen betegségem van, és akkor elmegyek egy magánrendelőbe megcsináltatni. Ezeket fedezik. Növekvő piac, de egy igen volatilis piac. Itt is rettentő magas az egészségügyi, magánegészségügyi infláció, vagy magas volt az elmúlt években, és már a magánegészségügyben is vannak jelek arra, hogy kapacitás hiányok kezdenek-e kialakulni, tehát már nincs az, mint régen, hogy bármikor bejelentkezem, és azonnal van időpont. Kihívást jelent még az is, hogy ugye a biztosítók azok a magánegészségügyi ellátás egy top részével tudnak szerződést kötni, tehát azokkal, akik megfelelő adminisztratív hátteret tudnak adni, egy nagyon komoly minőségbiztosítást végeznek itt a biztosítók, hiszen ugye az érdeke az, hogy az ügyfeleink, tehát a biztosítottjaink azok jó szolgáltatást kapjanak, úgyhogy ezért mi többletadminisztrációt is várunk el az orvosoktól.
De ez úgy van, mint külföldön, amikor nézem a filmeket, hogy akkor a biztosító orvos jogásza bemegy, kikéri a kezelési lapot, és megnézi, hogy ezt finanszírozom, ez nem volt indokolt, ezt nem, ezt finanszírozom, ezt megint nem.
Nem, ugye Magyarországon az egészségbiztosítás az egy kiegészítő biztosítás. Ugye a magyar egészségügyi rendszer az alapvetően az állam feladatának rója föl ezt az egészségbiztosítást, és ugye minden magyar állampolgár, vagy minden adózó magyar állampolgár az rendelkezik, vagy a túlnyomó többség a magyaroknak rendelkezik társadalombiztosítási jogviszonnyal. Amit mi magánegészségbiztosításnak hívunk, az elsősorban ugye az ilyen kiegészítő jellegű beavatkozásokra vonatkozik. Ugye az ügyfelek két okból szokták ezt igénybe venni, vagy azért, mert az ilyen típusú beavatkozásokhoz nem jutnak hozzá az állami egészségügyben, vagy azért, mert hosszúak a várólisták, vagy logisztikailag kihívást jelent nekik az állami egészségügybehez való hozzáférés, és akkor ők pénzért, vagy biztosításon, magánbiztosításon keresztül magánszolgáltatóktól veszik ezt igénybe. Az, ami jogászok tanakodnak rajta, az Magyarországon nem túlzottan jellemző. Ezek a biztosítások nagyjából megmondják, hogy milyen beavatkozásokra nyújtanak fedezetet, és mire az ügyfél oda megy egy, nem tudom, egy fülorgégészeti vizsgálatra, addigra már tudni fogja, hogy a biztosító azt fedezi, és úgy is megy oda, hogy nem is kell fizetni. Ez a jellemző.
Az élet, és főleg az életbiztosításoknak ott tudatosan választunk, vagy azt fogadjuk el, amit mondjuk a bankunk a kártyánkhoz ad, meg az utazási biztosításoknál. Ezt hogy csináljuk?
Hát az életről, az életbiztosításokról beszélünk, akkor ugye mindenképpen szót kell ejteni arról, hogy míg a nem életbiztosítások, amiről beszéltünk, gépjármű, lakás, tehát vagyoni jellegű biztosításokban Magyarország az egy fejlett biztosítási piacnak mondható, addig az életbiztosítások területén nagyon alul penetráltak és alul fejlettek vagyunk. Egész egyszerűen mindenféle összehasonlításban a magyar lakosság életbiztosítási penetrációja alacsony. Ugye az életbiztosításokat két kategóriára lehet osztani, ugye megtakarítási elemmel kombinált biztosításokra és kockázati életbiztosításokra. A kockázati életbiztosítások sok fajtája van, de a legegyszerűbb ez a klasszikus életbiztosítás, amit emberkaszkónak lehet mondani, tehát ha történik velem valami, akkor azért fizet a biztosító.
Díjat velem fizetek, és akkor...
Így van, így van. Ebben Magyarországon van még tennivaló. A Mabisznak ezért is főleg életbiztosítási témájú kampányai vannak. Ugye most jelenleg is zajlik egy nyugdíjbiztosítási kampány. Mindig az ő sláger témája a nyugdíjbiztosítási kampány, ugye az, ami az öngondoskodásról szól. Tegyek félre egy hosszú távú megtakarítást, amit az állam egyébként adójóváírással ösztönöz, hogy idősebb koromra ne csak az állami nyugdíjellátásban bízhassak.
De ennek akkor a magánnyugdíjpénztárakkal kellene versenyeznie? Vagy ez azt egészíti ki?
Hát, ugye mi egy picit más jellegű szolgáltatást nyújtunk. Mondjuk úgy, hogy nagy vonalakban versenyzünk, ugyanakkor mi más termékeket kínálunk, tehát ugye a mi termékeinknél egyrésztről nagyobb rugalmasság van, mondjuk a befektetési érségekhez kötött nyugdíjbiztosításoknál egy rugalmasabban választhatja meg a biztosított azt, hogy mibe fekteti a pénzét, illetve mi biztosítási elemeket tudunk adni a nyugdíjbiztosításhoz. Például nálunk is elérhető olyan nyugdíjbiztosítás, amire lehet olyan biztosítási elemet vásárolni külön, hogyha valaki mondjuk tartósan keresőképtelenné válik, vagy munkanélkülivé, akkor a nyugdíjbiztosítását a nyugdíjbiztosító a saját magának fizeti az ügyfél helyett.
Tehát, hogy fennmaradjon.
Fennmaradjon, így van. És ugye lehet egyéb fedezeteket adni. Ugye ez nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezek mindig a nyugdíjbiztosítás az egy magántulajdon, tehát azt öröklik ugyanúgy a családtagok, mint bármely egyéb vagyontárgyat. Tehát ez nem egy olyan típusú rendszer, ahol az benyeli a biztosító a biztosítást. Tehát a megtakarítási részről beszélek. Ami nagyon fontos még, hogy mind a két szegmensben, tehát a kockázati életbiztosításban is, és ebben az öngondoskodási, megtakarítási életbiztosításban is nagyon nagy elmaradásban vagyunk, még a régióban is, nem hogy Nyugat-Európához képest. És ez egy fő célja a Mabisznak, hogy erre mindig fölhívja a figyelmet. Ugye miért fontos magunkat biztosítani? Mondok néhány példát. Ugye az öngondoskodást azt szerintem nagyon nem kell magyarázni. Az öngondoskodás az is egy érdekes módon alakul Magyarországon. Jellemzően nyugdíjbiztosítással foglalkozni az emberek 40 éves, 40-50 éves korukba kezdenek.
Ja, persze, akkor már látják, hogy előbb-utóbb az aktív korszaknak vége van.
Azonban a megtakarításoknak van egy sajátossága, az az időhorizont. Tehát ha én nagyon fiatalon kezdem ezt, és kis összeget teszek félre, és kockázatos sabb, de magasabb hozampotenciállal rendelkező eszközökbe fektetek, ugye, erre lehetőség van a unit link biztosításoknál, akkor a hosszú időhorizont miatt a kockázat is csökken, hiszen ugye ezeknek a magas eszközöknek a volatilitása az hosszú időtávon kiegyenlítődik. Másrészt a kamatos kamat miatt a kis összeg az nagyra dúzzad később. Tehát, amikor én 20 éves koromban elkezdek kis összeget félretenni, az lehet, hogy sokkal többet fog érni nyugdíjas koromban, mint amikor viszonylag idősebben kezdek el nagyobb összegeket félretenni. Kockázati életbiztosítás. Amikor Magyarországon ugye nagyon sokat beszélünk a pályakezdők, a fiatalok, a gyereket vállalóknak a különböző szociálpolitikai programjairól. Ugye a kormányzat nagyon sokat foglalkozik, és nagyon sokat tett azért, hogy valamilyen lehetőséget biztosítson ezeknek a családoknak. És ez jó is, azonban mindig kimarad egy elem ebből. Ugye amikor beszélünk egy jelzáloghitelről, akár kedvezményesről, akár bármilyen fiataloknak nyújtott lehetőségről, ott ugye van egy hitelösszeg, amiben a jelzálog fedezet, az ugye a bankot védi elsősorban. De az is jellemző Magyarországon, hogy amikor egy fiatal pályakezdő pár gyerekvállalás plusz lakáshitel kapcsán ugye eladósodik, akkor nagyon sokáig egy keresőnre korlátozódik, főleg ha több gyerek is születik, mert ugye jellemzően azért a magyar anyák tovább maradnak otthon a gyerekekkel, és akkor egy óriási kockázat keletkezik, hiszen az egy család fenntartónak a jövedelme az, amelyik biztosítja az ő anyagi biztonságukat. Ha itt valami történik, és mondjuk egy fiatal emberről van szó, akkor ennek a valószínűsége kicsi, azonban a kockázat, aminek kiteszem a családomat, a szereteimet, az nagy. Ugye ez biztosítási nyelven azt jelenti, hogy relatíve olcsón lehet egy nagyon jó életbiztosítást kötni egy fiatalnak, mégsem gondolkodnak erről. Holott ez az igazi biztonság, mert az, hogyha a bank biztosítja magát, az az én családomnak nem lesz jó, ha a kereső képtelenségbe áll, akkor előbb-utóbb az egy anyagi katasztrófát is okozhat, hiszen a hitel az nem kerül visszafizetésre, és adott esetben az ingatlan elvesztésével is járhat.
Lesz dolguk az edukációval.
Lesz. Ebből
ezt a következtetést tudtam levonni. Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, az NM Biztosító elnök vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Köszönöm szépen.